Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Máté evangéliumában, a 24. fejezet 36. versétől az 51. versig a következőképpen. Jézus így szólt: azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja. Sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik, két asszony őről a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virrasztana és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál, ura, amikor megjön. Bizony mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében: késik az én uram, és szolgatársait verni kezdeni, és együtt enne és inna a részegekkel, megjön annak a szolgának ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja. Akkor ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban a mai evangélikus életben az örök életről Ribár János tollából olvashatunk egy tartalmas bevezetőt, gondolatokat, amelyben arról ír, hogy egy halotti toron, amikor beszélnek az elhújtnak a szenvedéseiről, a halálhoz vezető útjáról, akkor az egyik részvevő megelégeli ezt a témát, és azt mondja, hogy hát beszéljünk inkább az életről. És hát innen vezeti át a nyugalmazott Esperes úr a gondolatokat, hogy igen, beszéljünk az életről, beszéljünk az örök életről. Megterhelő a halálról, a szenvedésről, a betegségről gondolkodni, beszéljünk az örök életről, de ehhez bizony kell beszélni a halálról is, mert azt nagyon jól kell tudnunk, hogy az élet mindig a halálból fakad. Mindig a szülők azok, akik adják oda az életüket, szánják oda az életüket, hogy a gyermekeik élhessenek. Vagy Jézus mondja azt, hogy nem lesz soha termés, hogyha az ember nem veti el a búzamagot a földbe, és az nem rothad el, nem pusztul el. Halál nélkül nincs élet, nincsen szaporodás, nincsen új kenyér. És Jézus nyilván ezt a hasonlatot, hogyha a búzamag nem esik a földbe, és nem rothad meg, akkor egymaga marad, de hogyha a földbe esik, elrothad, akkor sokszoros termést hoz. Ezt saját magára, a saját életére alkalmazza, a saját halálára alkalmazza, hogy ő a mag, amelyből az örök élet fakad. Úgyhogy legelső sorban nyilvánvaló, hogy Jézus haláláról, Jézus kereszt haláláról kell nekünk gondolkodni és beszélni, hogyha az örök élethez el akarunk jutni. Ez a kulcs. Tehát ha haláról beszélünk, akkor az életről is beszélünk. Még ezt is szeretném figyelembe ajánlani, hogy nem véletlen, hogy annyira tabu téma a halál a mai világban, ahol annyi mindenről lehet beszélni. mocskosabbnál mocskosabb ügyekről, dolgokról. De halálról beszélni, tabu téma, nem is tudnak az emberek élni éppen ezért. A halálról való beszélgetés hozzátartozik az életről való gondolkodáshoz. Nagyon érdekes az, amit középkori teológus Anselmus, canterbury érsek megfogalmaz a halállal kapcsolatban, és ennek a feszültségében szeretném, hogyha gondolkodnánk tovább halálról, életről. Azt mondja, hogy nincs semmi, ami bizonyosabb a halálnál. Vagy bizonytalanabb életünk végénél. Ez a kettő egyszerre igaz. Nincs semmi bizonyosabb a halálnál, és bizonytalanabb az életünk végénél. Mit kell tennünk? Az első kérdésem ez. Mit kell tennünk, hogyha ebben a feszültségben éljük az életünket? Az utolsó szakasz, az ige utolsó szakasza mondja meg az okos és gonosz szolgáról szóló példázat. Végezni kell a ránk bízott munkát. Az oltár előtti igében pedig Péter apostol úgy figyelmeztet, vagy hogy a saját szavait használjam, ébrezgeti a tiszta gondolkodást. Ez nagyon fontos, mert ma nagyon kevés tiszta gondolatokat lehet olvasni vagy hallani. Ébrezgeti a tiszta gondolkodást. Tehát olyan módon ébrezgeti a tiszta gondolkodást, hogy ezt fogalmazza meg, mivel pedig ezek így, mindezek így felbomlanak. Milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek. Tehát ez a feladat. Szolgálni, szentül, kegyesen élni. Mert minden fel fog bomlani. Külön érdekessége, legalábbis fizikusok szokták ezt mondani nekünk. Nánai László, a Szegedi Egyetemnek a fizikus professzora beszélt egyszer erről, hogy milyen érdekes, hogy az elemekről beszél Péter. Nem most, 2000 évvel ezelőtt, hogy felbomlik. Az elem görögül atom. Az atom azt jelenti szó szerint, hogy felbonthatatlan. És erről szól, hogy a felbonthatatlan felbomlik. Hát ezt a Curie házaspár tudta igazából bizonyítani, meg bemutatni sok száz évvel később. Tehát azt mondja Péter, hogyha ezek mind felbomlanak, ami körülöttünk van, akkor nekünk szentül és kegyesen kell élnünk. Mi az ellentmondás a véghez való hozzáállásunkat tekintve? Mi a feszültség? Azt mondja Péter apostol, hogy szentül és kegyesen kell élnetek nektek, akik siettetitek az Isten fiának az eljövetelét. Igen, a vég eljövetelét sietteti az ember. Ez jellemző például a polgári év búcsúztatására, a bulizásra, a mámorra. És nagyon jó, hogy van nekünk egy csendesebb, egy sokkal egyszerűbb, de a tiszta gondolkodás sokkal jobban elősegítő évvége. Most van, most kezdődik ezzel a vasárnappal az év, az egyházi év utolsó hete. Tehát jellemző a siettetés a mai ember gondolkodására, siettetjük a véget, gondoljunk arra, hogy a legtöbb szenvedély, lassú öngyilkosság. Sietteti az ember az életének a végét, nem is akárhány évvel, sokszor évtizedekkel siettetjük az életünk végét. És ezzel szemben félünk a végtől. Na ez a feszültsége ennek a résznek. Globálisan, világviszonylatban arról van itt például szó, hogy nagyon nagy hangsúlyt teszünk a környezetvédelemre, mert látjuk, hogy már olyan lendületben van a világ, a környezet a pusztulásban, hogy már ezt legfeljebb csak lassítani lehet. Megállítani nem. Többet beszélnek már a világ végéről, a tudósok, mint a keresztények. Szinte lehet ezt állítani. Tehát van egy törekvés, környezetvédelmi törekvés. Mi is meg szoktuk szervezni, óvodában is megszervezték az autómentes napot. Láttam is, hogy ennyibe került az autómentes nap megszervezése. Hát ilyen érdekes dolgok vannak, hogy drága megszervezni egy ilyen alkalmat. Na de utána ugyanúgy használjuk az autót. Nem törődünk vele. 100 méterre is autóval kell mennünk. Nem tudunk gyalogolni. Szóval van egy törekvés, legyen a föld napja, legyen autómentes nap, stb. De utána ötször annyit használjuk nyilván azokat az eszközöket, amelyek a földet tönkreteszik. Az MTI 2015. januárjában jelentette meg azt a nyilatkozatát, hogy a globális felmelegedés és az atomfegyverkezés miatt közelebb áll ma a Föld a végítélethez, mint bármikor az elmúlt 30 esztendőben. És akkor a híres ítélet napi órájukat 2 perccel előbbre állították, és azt közölték, hogy a világ most már nem 5 percre, hanem 3 percre van a végzetes évféltől. Ehhez kapcsolódik az a konferencia, amelyen részt vett elnök püspökünk is, aki így fogalmazott ezen az Energia Klub és a Friedrich Ebert Alapítvány konferenciáján, hogy a nyugati világnak a fogyasztás bűvköréből át kellene lépnie a felelős élet és gazdálkodás útjára. Amíg erre nem vagyunk képesek, addig nem sok remény van arra, hogy lassítsuk, vagy megállítsuk a természeti környezet pusztulását. Amíg erre nem vagyunk képesek. Nagyon egyszerű a válasz, nem kell hozzá semmilyen felsőfokú képesítés, hogy soha nem leszünk erre képesek. Soha. Magyarul nem tudjuk. Nem csak megállítani, lassítani sem. Ez már bizonyított dolog. Mert senki sem hajlandó lemondani a kényelemről, lemondani ezekről a dolgokról. Mindig azt várjuk, hogy a másik mondjon le. És ettől függetlenül a jelektől, tehát a jelektől, amelyek a világ végét jelzik, nem tudjuk, hogy mikor lesz a világ vége. De mit kell tenni? Ez a lényege ennek a szakasznak, a gonosz és okos szolga résznek. Mit kell tennünk? A zsidó testvéreink szeptemberben tartják az új év kezdetét, a Rós Hásánát, amelyen fehér ruhát öltenek. És a fehér ruha ugye náluk a Pészach ünnepléséhez is hozzátartozik, de a temetésekhez is hozzátartozik. Tehát a fehér az a reménységnek a színe. És azt jelzik ezzel, hogy ember, semmit sem hozhatunk a világba, és nem is vihetünk ki semmit belőle. És éppen ezért nincs a halotti ruhának zsebe. Úgy, ahogy a régi Krisztus hívők is fehér ruhában búcsúztatták a halottaikat, ami a feltámadás reménységét is jelentette. És a másik érdekes dolog, tehát ez a reménység, hogy ezzel nézzünk a világ vége felé. A másik a zsidó évzárás, az a Jóm Kippurnak az ünnepe, az a kiengesztelődésnek az ünnepe. Kiengesztelődés Istennel, és kiengesztelődés egymással, sőt, benne foglalhatik még az ellenséggel való kiengesztelődés is. Így kellene indulni az új évre. Ezt kell figyelembe venni. A reménység, az, amit Jézus Krisztusban megismertünk, fehér ruha, így gondolni a halálra, a feltámadás reménységében, és ugyanakkor megtenni azt, amit követel tőlünk az, hogy Isten megbékéltetett magával Krisztus Jézusban, az ő halála által, hogy kiengesztelődjünk egymással is, még az ellenségeinkkel is. így kell indulni. A vigyázásnak, ennek a készenlétnek a része az igehallgatás is. De ez még nyilván kevés. De az igehallgatás mindenképpen hozzátartozik. Megjelent most az egyik keresztény Facebook oldalon Pajor András atyának a felhívása, így fogalmazta, hogy keleten hittestvéreink tömegesen borzalmas vértanúságot szenvednek el a hitükért. Neked itt nem kell meghalnod, de hogy a vasárnapi misére se juss el, mert elfoglalt vagy, vagy egyszerűen kényelmes vagy, ezt úgy hívják vétkes közöny. Mi evangélikusok kevésbé szoktuk ezt hangsúlyozni. Én azt hiszem, hogy az egyházi esztendő végén illik aláhúzni, igehallgatás nélkül nem tud üdvözülni senki sem. Nem azért, mert a templomba járás a feltétele az üdvösségnek, hanem azért, mert az ige befogadása a feltétele az üdvösségnek. És az igét nem szervírozzák az iskolában, az igét nem szervírozzák a klubokban, az igét nem szervírozzák semmilyen politikai eseményen, az igét a templomban szervírozzák. Az igét maga az Isten szervírozza. Nincs vigyázás, ige hallgatás nélkül. De hozzáteszem, hogy ez még kevés. Ki kell engesztelődni. A Biblia órán beszéltünk arról, hogy oda kell menni ahhoz, megalázkodni, bocsánatot kérni, akit talán elkerültünk az úrocsorai asztalnál, nehogy vele térdeljünk le együtt. Oda kell menni hozzá. Kiengesztelődés nélkül nincs üdvösség. Vagy aki miatt inkább még a templomba sem mentünk el, mert hát ott ül az, akit nem szeretek. A másik, ami nagyon fontos az örök élettel kapcsolatban, ez a kérdés, hogy mikor jössz el, Uram? Ezt a kérdést teszik fel a mennybe visszamenő Jézusnak a tanítványok. Mikor lesz, Uram, mikor jössz el újra dicsőségedben, és hozod el végre az országot? Így fogalmazott egyik lelkész társunk, hogy nem szabadna ennek a kérdésnek elhalnia, hanem állandóan fel kell tenni azt a kérdést, amiben benne van a vágyakozás. Nem az időpont miatt, hogy azt nem tudhatjuk, de a vágyakozás az benne van ebbe a kérdésbe, hogy Uram, mikor jössz vissza? Mikor jössz el értem? Nincsen szükség spekulációra, hogy mikor lesz ez. Nem tudjuk, nincsen pontos nap, nincsen pontos óra. De nincs is rá szükségünk, hogyha még a fiú sem tudja, hanem csak az atya. Nincsen szükségünk rá. Az úrvacsorai liturgiában úgy gondolunk Jézus eljövetelére, úgy jön elő mindig, hogy ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Addig esszük az ő testét és vérét. Addig táplálkozunk belőle, amíg el nem jön. Mert ugye tudjuk, hogy az ember, amióta ki lett tiltva az Éden kertjéből, el lett tiltva, hát nem csak a jó és a rossz tudásának a fájától, hanem az élet fájától. Ugye az volt ott a kérdés, hogy ne szakíthasson az élet fájáról, ne élhessen örökké, így bűnösen. Nekünk megadatott, hogy ehetünk az élet fájáról, mert az élet fája az nem más, mint a Golgota. Az élet fája nem más, mint Jézus Krisztus keresztje, és amikor táplálkozunk Jézus testével és vérével, akkor az élet fájáról táplálkozunk, az örök életre. Ugye tudjuk, hogy a szentség az, amit Jézus Krisztus rendelt. Látható jele van, és az örök élet ígérete fűződik hozzá. Na ezért el nem lehet mondani eléggé, hogy mennyire fontos az úrvacsorán való részvétel. És erre néz az evangélikusság. Erre, hogy vissza fog jönni Jézus. Izgalommal várjuk. De amikor eljön, nagyon komolyan mondja Jézus, vigyázzunk, mert az egyik ember felvétetik. Ketten vannak a mezőn, ketten dolgoznak, az egyik ül a traktorban, a másik meg követi, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Nincsen egyetemes üdvözülés. Ezért mondja a plébános, vagy bármely más lelkész, hogy szükséges megbecsülni az alkalmakat. Természetesen nem az iskolába járás garantálja azt, hogy valaki majd tovább tud lépni az életben, tovább tud majd tanulni, és el tudsz sajátítani valamilyen szakmát, és munkája lesz, de az iskola adja meg a tudást, amely nélkül nem lehet tovább lépni. És ilyen az összefüggés a gyülekezet, a templom és a menny között. Természetesen nem azért jut valaki a mennybe, mert a gyülekezetbe jár, de enélkül nem lehet azt az igeismeretet megkapni, ami szükséges ahhoz, hogy valaki a mennybe jusson. Előfordul persze, ugye, vannak ilyen zsenik, akik egy-két év után ismerünk ilyeneket, tudósok között is, de hát mi nem vagyunk zsenik. Éppen most fogalmaztuk meg, hogy mi nem vagyunk képesek még arra sem, hogy lassítsuk a természeti rombolást. Hát akkor még, hogy a mennybe jussunk? Nem vagyunk rá képesek. Énekünk, amelyet majd éneklünk, így hangzik: mérlegeden, örök urunk, mind könnyűnek találtatunk. Igazságod mérlegére hulljon Jézus drága vére. Csak Jézus drága vére menthet meg bennünket. Amikor eljön Jézus, akkor minden emberi rend, minden állami, társadalmi, gazdasági rend megítéltetik, és minden ember meg lesz ítélve. Akkor ott nem a politikusok fogják mondani az ítéletet, nem a szavazóik fogják mondani az ítéletet, hanem mindannyiunk fölött az Isten mondja az ítéletet, és az lesz az igaz. Egyikünk ítélete sem igaz. Egyik politikai pártnak sem igaz az ítélete. A mindenható Isten dönt. Ő ítél mindannyiunk felett. És az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. És nem úgy van, hogy aki ehhez a párthoz tartozik, az mind felvétetik. Aki ahhoz, ott senki sem üdvözül. Ez nem így van. Feszültség van ebben az igében. Az egyik felvétetik, örök élete lesz, a másik ott hagyatik. Örök szenvedésben lesz része. És a harmadik, amit fontos ezzel az igével kapcsolatban elmondani, a szolgálat. Luther azt mondja, hogy a legjobb készenlét az ítélet napjára, hogyha valaki bűn nélküli életre vágyik. Ez a legjobb készülés. Bűn nélküli életre vágyunk-e? Ha erre vágyol, mondja Luther, nincs okod a félelemre. Hiszen az ítéletnap azért jön, hogy megváltson a bűntől mindenkit, aki erre vágyik. De vigyázz, be ne csapd magad, hogy én ilyen életre vágyok, hogy ne kelljen félnem az ítéletnapjától, mert lehet, hogy hamis a szíved, és ezért félsz tőle. Vigyázni kell tehát. Balikó Zoltán pedig így prédikál erről: két ember között közösség csak Jézuson keresztül van. Lehet, hogy közös pénzzel gazdálkodtok, bár hozzáteszem, hogy nagyon sokszor még ez sincsen meg már a házastársaknál, de ő ezt feltételezi. Lehet, hogy közös pénzzel gazdálkodtok, egy fedél alatt laktok, vannak közös gyermekeitek, látszólag rengeteg minden összeket benneteket, de azon a napon kiderül, hogy egyikőtök az ágyban marad, és csak a másikat veszi magához az Úr. Ugye ez már a Lukács evangéliumára vonatkozó megfogalmazás, mert ott még húsba vágóbb dolog, hogy ott van, hogy ketten fekszenek az ágyban. Az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. két ember között a közösség csak Jézus Krisztuson keresztül van. Ha nincs ott Jézus Krisztus, nincs igazi közösség. Lehet ott vagyonközösség, lehet ott gyerekek közösek, lehet ott fedél közös. Nincs valódi közösség. De ezt tapasztaljuk is. Azt kéri tőlünk Jézus, hogy szolgálj, de nem félelemből táplálkozva. Nem azért, hogy aztán ne kelljen félelem az utolsó ítéletkor, hanem engedelmeskedjük örömmel, azért, hogy segítsünk az embereknek, hogy üdvösségre jussanak. És már csak két példát szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban, ami mostanában kerülhetett elénk. Az egyik, szintén az evangélius életben található egy külön lapon a cigány misszió mai helyzetéről egy beszámoló. 2015. április 23-án jelent meg a Cigány Módszertani és Kutató Központ könyve, Cigány missziós mozgalmak hatása Magyarországon címmel, ahol leírják azt, hogy számba vették, hogy minimum 20 000 megtért cigánnyal számol ez a kutatóintézet, akik bekapcsolódtak a gyülekezeti életbe, és valódi életváltozás kíséri az életüket. Mi is tudunk ilyen gyülekezetekről. És ott a protestáns egyházaknak a vezetői nyilatkoznak arról, hogy miért fontos ez. Milyen fontos szolgálat ez, hogy most már szociológusok is kimutatják, hogy letagadhatatlan az a pozitív változás, ami a cigányokban lezajlik a megtérés nyomán. Nincsen más megoldás erre a problémára. 1974-ben még csak görög katolikus és baptista, a baptista uszkai cigányok közösségéről tudtunk. Ma már 51 felekezethez tartozó gyülekezettel számolhatunk. Nincsen más, ami megújíthatja a magyar társadalmat, csak a misszió, a szolgálat, amit ránk bízott Isten. Ezt kell végeznünk. Így is készülünk az örök életre. A kérdés persze, teszik fel a cikkben, hogy hogyan fogadja a magyar társadalom a cigány missziót, mert ugye az elutasítás az a halál szolgálata. A szolgálat feléjük az élet oldalán fogalmazódik meg. És a másik példa történet szintén mostanság esett meg. A városmajori plébános támadták meg, nem mondom, hogy milyen ember volt. Egy lényeg az, hogy egy parlamenti képviselő támadta meg ezt a plébánost, mert azt mondja, hogy hát az egyház dolga lenne, hogy a legelesettebbek felé szolgáljon, befogadja a hajléktalanokat, a plébánosnak adnia kellene, segítséget kérni más civil szervezetektől vagy a máltaiaktól, hogyha nem tud már jobban segíteni ezeken az elesett embereken. És erre ő mit csinál? Rendőrt hív a hajléktalanok eltávolítása véget. Aztán persze, aki utána járt ennek az egész kérdésnek, kiderült, hogy ez a plébános évtizedek óta segíti a hajléktalanokat. 2018-ban fog 50 éve ott szolgálni a városmajorban. Segíti őket élelemmel, élelmiszerjegyekkel, befogadással. Éppen az interjú közben csenget be a plébániára egy hajléktalan, kéri a kulcsot, mert megy elhelyezni a ruháit az egyházi épület egyik kis helységében, mert engedélyt kapott rá, mivel börtönből szabadult, nem tudja máshol tárolni a dolgait. Befogadja a plébános a hajléktalanokat, segíti őket. Egyetlen egy dolgot nem tűr el, hogy a templom bejáratánál a szükségüket végezzék, ott sátorozzanak, akadályozzák a hittanos gyerekek bejutását a templomba. Hát, ugye erre mondja Jézus azt, hogy boldogok vagytok, hogyha üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Lehetséges, hogy ez a kis híradás ennek a plébánosnak a munkájáról fellendíti majd még jobban az egyébként is virágzó gyülekezeti életet. Isten fel tudja használni. Én is sok hazugságot hallottam már magamról. Hát, hogyha Isten fel tudja használni a hazugságot az ő országának az építésére. Felhívja a figyelmet a bulvár sajtó arra, hogy Isten milyen munkát végez abban a gyülekezetben. Az egyik az életet szolgálja, itt is megvan a feszültség, a másik, aki megtámadja, a halált szolgálja. A tét nagyon nagy, nagyon komoly. És ez abból látjuk, hogy Jézus nem késlekedett eljönni értünk. Hanem jött, hogy elvigyen, hogy felvigyen bennünket. Mi se késlekedjünk a kiengesztelődéssel, mi se késlekedjünk a szolgálattal, hogy tiszta szívvel és örömmel tegyük ezt. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, Jézusunk, egyedül Te tudsz bennünket felkészíteni, és egyedül Te tudsz nekünk igazi reménységet, Te benned való bizalmat ajándékozni. Te tudsz bennünk tiszta gondolkodást elindítani, hogy átlássuk, hogy az egyetlen értelmes dolog, amit tehetünk ebben az életben, az az, hogy neked szolgálunk, az az, hogy hozzád fordulunk, az az, hogy várjuk azt a boldog életet, amelyben bűn nélkül élhetünk. Amikor már nem kell szenvednünk saját gyarlóságunktól sem. Kérünk téged, Urunk, hogy áld meg minket azzal, a boldog vigyázással, amelynek van reménysége, amely tudja, hogy mi vár rá. Hogy a te érdemedért, az élet fájáról szakítható gyümölcs megadja azt az életet, amelyet mi nem tudunk itt ezen a földön megvalósítani. Amen.